Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban a Kontakt Rádión, melyben ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és 9. Ramszesz fáraó sírjának egyik jelenetét, a Nappalok könyvének az első óráját fogjuk megvizsgálni. Ha a Kontakt Rádió honlapján a műsorok rovatba lépnek, és ezen belül megkeresik a Fáraók földjént, akkor ott megtalálják azt a képet, amelyik a sírkamrának a mennyezetéről készült, és amelyiknél egy nő alakot lehet látni, akinek az ágyéka mellett egy szárnyas skarabeusz bogarat látnak napkoronggal a feje fölött, illetőleg további jeleneteket. A műsorban erről fogunk beszélni, mielőtt azonban elkezdenénk, nehogy megfeledkezzem róla, szeretnék mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánni, tekintve, hogy húsvét következik, és társasági híreket sem mondok ezúttal, hiszen mindenki az ünnepre készül. Tehát, hogyha megnézik ezt a jelenetet, akkor látják, hogy két lábán az egyiptomi ábrázolásoknak megfelelően bal lábbal kilépve látunk egy csupasz nő alakot, amelyik négy kézláb áll, egyenes nyújtott lábakkal, és ahogy előre haladunk, a teste rendkívül vékony, keskeny, ám tele van csillagrajzokkal, illetőleg piros színű korongokkal. Ezek a piros korongok a napkorongot jelzik, amelyik végig halad a testében, ugyanis a nappalnak az ábrázolásáról van itt szó, amikor tudjuk, hogy Egyiptomban többféle elképzelés is volt, és ezek egyike jelenik meg itt a sírban, a nappal könyvének megfelelően lerajzolva. Itt látjuk, hogy a napkorong végig halad Nút égistennőnek a testében nappal folyamán is. Az induláskor újjászületik, ezért látható itt a skarabeusz. Szintén az újjászületésnek egy másik jelenete, amikor látjuk a terhes nő alakot, Nút istennőt ezúttal szemből nézetből, hasát kinagyítva egy korong formájában, ebben szokott lenni a gyermeknek az ábrázolása, ezúttal ez elmaradt, mellette pedig két női alakot, amint ott térdel, a nevük szintén nincs fölírva, párhuzamok alapján tudjuk, hogy Ízisre és Neftiszre lehet gyanakodni, alattuk pedig egy napbárkát, velük 90 fokos szögben elfordítva, a napbárka közepén, mint hogyha függőlegesen felfelé hajózna, úgy néz ki, közepén pedig áll egy alak, karjait jellegzetes tartásban fölemelve, mint aki alá támasztja az eget, Súistennek szokott ábrázolása ez, ezúttal azonban nem az eget támasztja alá, hanem a jobboldali bábát és az ég istennőjét, amint terhesen éppen szülés közben látjuk. A jelenet alatt 90 fokos szögben elforgatva, de ezzel a föld vonalra állítva 5 kosfejes lélekmadarat látunk, akik az üdvözlés gesztusában köszöntik a megszületett napistent. Tehát ez a jelenet 9. Ramszesz fáraónak a sírjából származik, és magáról a 9. Ramszeszről érdemes azt elmondani, hogy ő ugye a 20. dinasztiának az uralkodója volt, második leghosszabb ideig uralkodója, a torinói papirusz szerint 18 év és 4 hónapig uralkodott, és szintén ez szerint a peret évszak, tehát a sarjadás évszak első hónapjának a 17. és 27. napja között halt meg. Na most halálakor ezt a sírábrázolásokból tudjuk, hogy még nem volt készen a sír, sőt maga a sír alaprajza azt mutatja, mivel csak az első pilléres csarnokig készült el a sír, és utána egy folyosónak, a rákövetkező folyosónak az első része készült csak el, hogy körülbelül a feléig építették meg, tehát ez alatt a hosszú idő alatt, 18 év alatt nem sikerült a sírját teljes mértékben még kiválni sem. Ennek oka több is lehetett, az egyik ok, hogy nagyon hosszúra tervezte a sírját. Maga a meglévő rész, tehát ami körülbelül a fele lehetett a sírnak, önmagában 86 méter hosszú volt. Hogyha a dupláját vesszük, 160 méter a királyok völgye leghosszabb sírja lett volna. Másrésztről azt is meg lehet állapítani a díszítésről, hogy a lépcsős lejáró után következő első terem, illetőleg az abból kinyúló összesen 4 mellékkamra nem csak hogy ki lett vájva a földből, és nagyon szépen, finoman bevonva azzal a réteggel, amire aztán a festés rákerült, hanem még a festés is teljesen elkészült finom, gondos munkával. A továbbiakban azonban a minősége a festményeknek lényegesen gyengébb, ami sietős munkára val, és maga a halotti kamra is, mint említettem, eredetileg egy folyosónak készült, és utólagosan vájták ki, mélyítették ki az alsó részét, hogy oda egy koporsónak megfelelő helyet alakítsanak ki, illetőleg szélesítették ki a falait. A sírkamrának, tehát a koporsó kamrájának a festése is sietős volt, olyannyira sietős, hogy ez a mennyezet egyik felét betöltő jelenet a keleti oldalon volt, a nyugati oldalon ennek pandantjaként az éjszaka könyve található. Tehát ez is igen sietős munkával készült, és a föliratok közül semmire nem jutott már idő. Tehát, hogy meggondoljuk azt, hogy a temetés szertartása az 70 napot vett igénybe az ókori Egyiptomban, az előírások szerint legalábbis, 40 nap ugye a nátron sóban való elhelyezéssel, a testnek a kiszárításával telt, 30 nap pedig a balzsamozási rész, amikor átitatták kenőcsökkel, illatszerekkel, mindenféle balzsamokkal, gyógynövénytartalmú és ásványanyagtartalmú balzsamokkal, és bepójálták, és ehhez tartozó szertartásokat is mind elvégezték, akkor ez alatt az idő alatt gondolhatjuk, hogy mennyire sietősen kellett dolgozni a dél-el-medinei sírépítő munkásoknak, hogy befejezzék azt a sírt, amin 18 éve dolgoztak már, és ami bizony messze volt a késztől. Persze a mentségükre legyen mondva, hogy ekkoriban a közállapotok Théba vidékén ugyancsak nem mondhatók jónak, líbiai betörésekkel lehetett számolni többször is. A munkákat többször megzavarták líbiai betörések, tudunk például ilyenről a 8. évben és a 13. évben is, sőt ebben az évben olyannyira komoly betörések voltak, hogy még a sír építést is abba kellett hagyni. A betörések hatására Dél-el-Medine helyzete annyira bizonytalan lett, hogy az archívumot, ami a sír építésekkel kapcsolatos dolgoknak a adminisztrációját tartalmazta, át kellett költöztetni Medinethabuba. Később maguk a dél-el-medinei munkások is Medinethabuba költöztek, és onnan jártak ki az építkezéshez. Egyébként ugyanekkor még egy másik dolog is nagyon zavarólag hathatott, nevezetesen az, hogy a sír rablások igen elszaporodtak ezen a vidéken, és a 16. évében 9. Ramszesznek a keleti partnak az elöljárója, Passer, panasszal fordult a nyugati part elöljárójával szemben, Páveraával kapcsolatban, hogy vagy gondatlan, vagy pedig ő maga is részt vesz a sírrablásokban. Ezeknek a kivizsgálása azonban, mivel hogy Páveraának a felügyelete alatt történt, érthető módon semmilyen nagyobb problémát nem tudott fölfedni, tehát a sírrablások tovább is folyhattak. 9. Ramszesz uralkodásával kapcsolatban ez egyébként ez a legjellemzőbb adat, ami a legáltalánosabban ismert, ugye a sírrablások is, illetőleg a korrupció rendkívüli mértékben megerősödött. Maga 9. Ramszesz egyébként nagyon keveset tartózkodott itt ezen a területen, életének nagy részét az északi területen töltötte. Itt Montuher Hepesef nevű fia élt, illetőleg volt egy másik fia is, Nebmaátri, aki pedig az északi területen Héliopolisban volt. A déli területen a főpapok uralkodtak, a 10. uralkodási évben már Amenhotep volt, korábban Nesamun és Ramszesznacht töltötte be Amon templomában az első főpapi tisztséget. Amenhoteppel kapcsolatban érdemes meg annyit megjegyezni, hogy rendkívüli módon kedvelte a hatalmat, és ezt külsőségekben is megjelenítette. Van Karnakban egy olyan ábrázolás, amelyiken a fáraóval azonos méretben jelenik meg, tehát magát is fáraóként ábrázoltatta. Nos, ilyen viszonyok között teltek itt az idők, és 9. Ramszesz uralkodásának az idején tehát nagyon nehezen folytak a munkák, és ezzel magyarázható, hogy sírjának az építése is lassabban haladt a kelleténél, dacára annak, hogy nagyon nagy tervekkel lépett 9. Ramszesz a trónra, és kereskedelmi kapcsolatai során a külföld elismerte, hiszen Palesztinában, Gezerben is került például elő emléke. Visszatérve a sírra tehát, a lépcsős lejáró után következik az első folyosó, ezen a folyosón a kapuk könyvének a jelenetei díszlenek, és a nap litániából is látható itt néhány részlet, ugyanez a rákövetkező második lejtős folyosón is megtalálható, mind a kettő. Még kiegészíti őket a barlangok könyve, majd egy későbbi folyosónál, ott pedig az a C folyosóban az Amduát könyve látható, a halottak könyve jelenetei, és az ezutáni részben, ahol a mély akna szokott lenni, az díszítetlen maradt. Egyébként nem volt idő feltételezhetően kimélyíteni itt az aknát, úgyhogy az teljes mértékben elmaradt. Jön az oszlopos csarnok, és az oszlopos csarnok után pedig újabb folyosó következik, és ez a folyosó az, amit átalakítottak, és ahol a mennyezetet, mint említettem, az éjszaka könyve és a nappalnak a könyve díszíti. Viszont ugyanitt megtalálható a föld könyve, tehát egy újabb, másik vallásos forma is, illetőleg különböző jelenetek, amik a fáraót mutatják be, akár a szájmegnyitásnak, a szertartásának a részeseként, akár pedig különböző istenségekkel együtt. Tehát itt látható a mennyezetre ráfestve sietősen. Ugyanakkor az általában ismert jellemzői a nappalok könyvének megtalálható, nevezetesen azt, hogy fekete alapon sárga színnel jelenik meg a minta, és ez a minta nagyon elnagyoltan található itt, tulajdonképpen két részre oszlik ebben az esetben, az elejét és a végét mutatja be ennek a könyvnek. Mielőtt azonban ennek a részleteibe belemerülnénk, hallgassunk egy kis zenét, és utána következik tehát a nappalok könyve.
Yeah.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, Thotmesz művészeti rovatát a Nappal könyvével 9. Ramszesz fáraó sírjában. Tehát, hogyha megnézik a képet, amit a honlapon, Kontaktrádió honlapján megtalálnak, akkor egy négykézláb álló nő alakot látnak, rendkívül vékony, de hosszúra nyúlt törzsel, aki alatt egy vonal és a test között különböző jeleneteket lehet megnézni. Hogyha megnézzük, akkor a bal oldalon egy skarabeuszt látunk, szárnyas skarabeuszt, fölötte napkoronggal. Az újjászülető napot ábrázolja ez, a napkorong. Mindenki ismeri, tudja, hogy Ré napistennek az ábrázolására szolgál, tulajdonképpen a delelő napot szokta jelölni, legalábbis ilyen sárga színnel, a felkelő napot, illetőleg a lenyugvót, azt inkább a vörös színnel szokás jelezni, a kitárt szárnyos karabeusz pedig az éppen megszületett Khéper néven is ismert, önálló istenként is megnevezett aspektusát fejezi ki a napistennek. Legalul a föld vonalon, amin Nut istennőnek a lábai is nyugszanak, ott látunk öt madárkát, bá lelkeket, akik tulajdonképpen a napistennek a lelkei, hiszen kos fejükön, kos szarvukon napkorongot látunk, tehát ilyen formában önmagát köszönti az esti napkorong, amikor fölemeli mindkét kezét az imádás a dua négyer gesztusában. Fölöttük és a jelenetnek a középső részében három térdelő alakot látunk, kettőt oldalról, egyet szemből, szimmetrikus elrendezésben. A két szélső kezét óvón emeli föl, mint aki éppen segíteni szándékozik, nem véletlenül ők a bábák, azok a bábák, akik a világra segítik az újszülött napistent, tudnélik a középső alak Nút istennőt ábrázolja, akinek a magzata, van olyan sír, például 6. Ramszesz fáraó sírja, ahol bele is van rajzolva ebbe a korongba, és mellé van írva, hogy a gyermek Ré, tehát egyértelműen Rének a megszületéséről van szó. Itt a nő alakkal kapcsolatban volt olyan fölvetés is, hogy ez esetleg nem nőt ábrázolna, hanem egy férfi lenne lógó mellekkel, de ezt nyugodtan el lehet vetni, hiszen vannak olyan kísérő szövegek, amikből egyértelmű, hogy Nút istennő az. A másik elképzelés szerint, amikor ugye itt egy férfi lett volna, akkor a fazekas korong jelenne meg, az egyiptomi ábrázolásokra jellemző, legjellemzőbb, tehát fölül nézetből, és azon feküdne rajta a gyermek, de fazekas korongot sehol nem találunk ilyen formában ábrázolva, ennek következtében ezt az értelmezést nyugodtan el lehet vetni. Azt, hogy a két oldalsó alak, Ízisz és Neftisz, onnan tudjuk, hogy ez a bizonyos ábrázolás nem csak 9. Ramszesz és a már előbb említett 6. Ramszesz sírjában található meg, hanem más sírokban is, például 2. Oszorkon fáraónak a Tániszi sírjában, vagy Ramószes sírjában, aki a Taharka fáraó idejében élt és magánszemély volt, tehát ez az első eset, hogy nem fáraó, hanem magánszemélynek a sírjában található meg. A későbbiek során azonban több szarkofágon is előfordul, a 25. dinasztia korától, és majd még a Ptolemaiosz korban is megtalálható, és az egyik ilyen szarkofág az, amelyiken mellé volt írva a két bába mellé az Ízisz és a Neftisz név, tehát annak alapján ezt már egyértelműen tudjuk. Egyébként ez a jelenet önállóan osztrakonokon is elő szokott fordulni, sőt, 9. Ramszesz fáraó sírjában is megvolt egy osztrakonon, tehát minden valószínűség szerint a rajzoláshoz, mielőtt a mennyezetre fölrajzolták volna, készítettek egy skiccet, hogy minél jobban, pontosabban tudják majd elkészíteni a mennyezetbeli ábrázolást. Ugyanakkor azt is meg kell mondani, hogy napszentélyekben is megtalálható ez, úgyhogy nem kérdéses, hogy mit ábrázol. Ráadásul 6. Ramszesz sírjában, ahol a legteljesebb változat van, sőt, Kétféle változata is megtalálható a sírban, amit A-val meg B-vel szoktak jelölni. Ott olvasható az első óra himnusza, és ebben az óra himnuszban ki is mondják, hogy anyád ölelésében lépsz elő, aki felemeli szépségedet napról napra. Na most Rének az anyja csak Nút istennő lehetett, tehát ilyen formában egyértelmű, hogy szó sem lehet arról, hogy itt a has előtt korongot tartó Ré nap, idős Ré napistenről lenne szó, aki újjá teremti önmagát. A bárkával kapcsolatban, ami lejjebb van, itt hét istent látunk rajta, és mint említettük, az ábrázolás alapján nyilvánvaló ikonográfiai jegyek alapján, hogy Sú napisten emelkedik ki, tehát hogyha fölülről lefelé haladunk, akkor az ötödik isten alak az Sú. Ha megnézzük a bárkát, akkor megállapíthatjuk azt is, hogy ez a bárka nagyon érdekesen néz ki, nevezetesen az egyiptomi ábrázolások, túlvilági ábrázolások között ott jellemzően Manzsetnek szokták nevezni, mondani Ré napistennek a nappali bárkáját, ám ebben az esetben valamennyi bárka ábrázolásnál az ujja, tehát a hajó bárka szót szokták megnevezni a nappalok könyvében, és nem csak egyféleképpen ábrázolják ezt a Manzset bárkát, hanem több formája is megtalálható. Az első óra esetében jellemzően az itt látható formában ábrázolták, tehát olyan módon, hogy a hajó orra az élesen visszahajolt, és elől volt rajta, illetőleg van rajta egy ilyen deszkaforma, vontató deszkának szokták nevezni, amit nádfonattal díszítettek, és ennek a tetején ebben az esetben egy gyermek alakja látható, amelyik felemelt kezével a szája felé mutat, egyébként madár és hal is szokott lenni, mindhárom, tehát a regeneráció, az újjáéledésnek a szimbóluma arra utalnak. Markus Müller volt, aki egy egész monográfiát, mint egy 600 oldalt írt ennek a könyvnek az elemzéséről. Tehát, hogy 16 bárka szerepel a nappalok könyvében a legteljesebb változatban, tehát 6. Ramszes sírjában, a többi helyen mind kevesebb, és mint említettem, háromféle típusba sorolhatóak. Ez az egyik típus. Egy másik típus esetében elmarad ez a nádfonattal díszített vontató deszka a tetején, de egyébként hasonlóképpen képezik ki a hajót. A harmadik hajó típus pedig, aminek nincsen ilyen karinált íve, tehát nem törik meg a hajó elején és a végén a hajótestnek az íve. Érdekes az is, hogy mit találhatunk ebben a bárkában, mert itt azt látjuk, hogy Sú isten mögött egy szokatlan valami látható, nevezetesen nem egy emberi alak, hanem egy hieroglif jelként is ismert dolog, ami a semesz, tehát a kísérő jele, jelezvén, hogy más kísérők is ide értendők, nem csak azok, akiket itt ábrázoltak, majd pedig a kormánylapát, amiből kettő van a hajónak a végén, az látható. Na most, hogyha megnézzük az isten alakokat, akik itt szerepelnek, meglepetésünkre megállapíthatjuk, hogy a legelső isten alak, aki egy botot tart a kezében, jobb kezével, nyúlfejű. Ez a nyúlfejű isten alak más ábrázolásokból tudjuk, hogy Gebistent jeleníti meg, tehát a föld istenét, majd szintén elsősorban 6. Ramszesz sírjának az ábrázolására támaszkodva tudjuk, hogy utána Ízisz jön, aztán a sólyom fejű isten, egyértelműen Hórusról van itt szó, majd aki utána következik, az Heká, a varázslás istene, akit azonban itt a semesz jelzővel, tehát az idős jelzővel szoktak ellátni, tehát ő az idős varázslás istene. Érdekes az utolsó két alak is. Tudnélik, az ő nevük Hú és Szíjá. Hú, aki a beszédnek, a szónak az istene, a varázs erővel rendelkező szó kimondása, Szia pedig, aki a felismerés istene, és hogyha emlékszünk még rá, nemrégiben néztük meg a kapuknak a könyvét, ott a napbárkán ő volt már, mint Szia, és Heka volt az, aki kísérte a napistent, tehát Hút Heka, a varázslás istene váltotta ki, aki ugye a varázs igékkel tudja a varázslatot, és ebben az esetben a védő, Ré napisten védelmére szolgáló varázslatot biztosítani. Legelől Gebnek a kezében a bot, az is minden valószínűség szerint varázslat számára volt fontos, nevezetesen Apophis kígyótól kellett megvédeni a napistent, és ebben egy bottal, varázsbottal is lehetett segíteni. Egyébként itt szoktak még más dolgok is lenni a bárkán, a teljesebb változatokban ládákat is lehet látni, például amikkel nyilván mindenféle felszerelés szállítottak. Kedves hallgatóink, a zene után ismét folytatjuk műsorunkat a Fáraok földjén, melyben Thotmesz művészeti rovattal jelentkeztünk, ahol a Nappal könyvével foglalkoztunk, annak azzal a jelenetével, amelyik 9. Ramszesz fáraó királyok völgye 6-os számú sírjában a sírkamra mennyezetén látható. Mint szó volt róla, ez a sírkamra nagyon hirtelen készült el, hiszen 9. Ramszesz fáraó dacára annak, hogy több mint 18 évig uralkodott. Uralkodása ideje alatt nem készítette el a sírját, 86 méter hosszú része készült el, amelyik körülbelül a tervezett sírméretnek a fele lehetett, úgyhogy halála után a temetés idejére nagyon gyorsan kellett elkészíteni azokat a részeket, amik hiányoztak, már pedig nagyon sok hiányzott, így tulajdonképpen a sírkamra az eredetileg egy folyosó lett volna, ezt kellett kibővíteni és hamar, gyorsan megfesteni. A festésnél a mennyezetet is megfestették, minden valószínűség szerint nem akkor, az alatt a 70 nap alatt találták ki, hogy mi kerüljön oda, illetőleg a többi helyre, hanem ez előre meg volt tervezve, pontosabban a sírkamrának a díszítése biztosan már tervben megvolt, de ennek a kivitelezése mindenképpen a fáraó halála utáni időre esik. Hogy mintaként 6. Ramszesznek a sírkamráját vették példának, azt mutatja, hogy valamilyen formában 9. Ramszesz feltekintett 6. Ramszeszre, az ő újítását kívánta követni, tehát kapcsolódott hozzá, és nagyon könnyen elképzelhető, hogy 6. Ramszesznek az unokája volt. Nem tudjuk pontosan kitől, hogyan származott, többféle elképzelés van, Montuher Hepesefnek a fia, ez a talán legvalószínűbb elképzelés, és ha valóban az ő fia volt, akkor 6. Ramszesznek ténylegesen az unokája volt, és ez akkor megmagyarázná a szoros kapcsolatot a sírépítészetükben. A nappalok könyvének az ábrázolása tehát 12 órára oszlik, mint arról szó volt, itt az első órát ábrázolták, illetőleg az utolsót, a 12. órát. Közben 10 óra eltelt, és mint szó volt róla, minden órának volt egy külön neve, amelyiket az óra szövegekben, tehát a hieroglif kísérő szövegekben írtak ki, ami ebben az esetben 9. Ramszesz sírjában elmaradt, nyilván az idő rövidsége miatt. Az első órának, amit itt ábrázoltak, a neve úgy hangzott, hogy aki felragyogtatja rész szépségét. A második óra az igaz hangú órája, vagy a győzelem órája volt. Utána következett az az óra, amelyik felragyogtatja az istenek báit, tehát lelkeit, és látja a milliókat. Utána következett a megjelenésében világító, ragyogó, majd a hallgató, aztán aki felemelkedik és megragad. A 7. órának a szívet kiszélesítő, vagyis a boldog, a boldoggá tevő volt a neve, majd következett az újongó, és utána pedig a 9. óra az életúrnője. A 10. órának ismét másfajta neve volt, aki megvilágítja az égboltot, a 11. órára, akire szép vagy jó ránézni, majd az utolsó órának a neve, aki a szigetet beragyogja, az élettel egyesült. Na most a nevekből is látszik, hogy tulajdonképpen itt 3-3 órából álló egységek vannak, tartalmilag ezek szorosan összetartoznak. Az első 3 óra a napistennek a megjelenése és a napbárka elindulása. Ezt a témát dolgozza föl, majd a következő 3 óra, amikor ugye például a hallgató volt, meg a megjelenésében ragyogó, meg aki felemelkedik és megragad, ezek az Apophisszal való küzdelemnek az idejét mutatják be, és ezután következik az a 3-as egység, amikor az öröm, az újongás, az életnek a dicsérete következik, a győzelmi menet az ábrázolások között itt látható, és az utolsó 3 egység pedig, amikor már a napisten fönn ragyog, és ennek a ragyogásnak az örömét, ennek a ragyogásnak az eredményét mutatja be. Az óraszövegeknek azonban van egy másik jellegzetessége is, az utolsó mondat, az az aha, en és egy istennévvel következett, vagyis ezekben az utolsó sorokban minden órát egy Istennek a fennhatósága alá rendelt a szöveg. Az óra rituálésznak a szövege, mert hogy Egyiptomban ugye minden órának megvolt a maga rituális, liturgikus cselekménye, az is, amit a különböző templomokban az órák Isteneknek a tiszteletére, a máát föntartására, a harmónia, a világegyetem rendjének a megőrzése érdekében folyamatosan végezni kellett. Tehát minden egyes órának volt egy istene is, az első órának az istene máát istennő volt. Utána következett hú, a szó, a varázsszónak az istene, majd szia, az értelem istene volt a következő, a 3. órának az istene. A 4. órában egy egyébként kevésbé ismert, pontosabban a túlvilági iratokból ismert istennő volt az óra istennő, Aszbetnek nevezték. Őt a nap bárkán ábrázolták, legelől szerepelt többnyire, még Geb előtt is. Ő volt az, aki a legelső személyként legelőször nézett szembe Apophis kígyóval, És az a gesztus, ahogy ábrázolták, ez a bizonyos chen gesztus, amiről már szó volt, a védő gesztus, a vízi varázslásnak a gesztusa jelzi, hogy ő neki egyfajta elhárító, mágikus védő szerepe volt, Apophis kígyótól, a gonosztól, a káosztól védelmezett. A szövegekben azonban Ízisz istennőnek tulajdonítják ezt a szerepet, ő volt a nagy varázslatú, a Nappal könyvében olvasható szövegek szerint is. A következő óra a Se'arit, az Apophis elhárítója istennőnek az órája volt, majd a hatodik óra Szétnek az órája volt, akiről a szövegből megtudjuk, hogy kezét Apophisra helyezi, vagyis ő is az volt, aki Apophiszt megszelídítette, és legalábbis egy napra cselekvőképtelenné tette, elpusztította. Egyébként az ábrázolásoknál itt a Nappal könyvében háromszor szerepel Apophis elpusztításának a jelenete. A vízben úszik egy kígyó, elől hátul bottal ártalmatlanná teszik, majd középen szétvágják a kígyót kettőbe. Tehát ilyen formában képzelték el az elpusztítását. A hetedik óra istene Hórusz volt, a nyolcadiké Honszu, majd Ízisz istennő volt, a kilencedik órának az istennője. Ezek a jól ismert istenek az újongás, az örömnek a kifejezői voltak, majd utánuk az utolsó három istene nagyon érdekes, szintén ritka isten nevet viselt, mert a Heka a varázslás istene közismert, de megint csak nem akármilyen Heka, hanem Heka Szemszú, vagyis az idős Heka, idős varázslás istene, vagyis ős isten volt az itteni isten. A 11. órának viszont az istenét úgy nevezték, hogy aki felemeli a tatot, aki a bárkában van, míg a 12. istennek a neve, aki védelmet ad a szürkületben, már előre vetíti az éjszakának a veszedelmeit. A Nappalok könyvét azonban nem csak az óra szövegekkel egészítették ki, nem csak azok szerepeltek mellette, vagy olyan szövegek, amik egy-egy szereplőnek a nevét határozták meg, hanem voltak benne más jellegű kísérő szövegek is, magyarázó szövegek vagy himnuszok, és ezek a szövegek elárulják, hogy itt nagyon sok minden más is van, például a kísérő szövegekben levő részletek mutatják be az istenek felvonulását, a hiáru, vagyis a sásmezőn zajló eseményeket, és itt lehet például megtudni, hogy milyen nagyra nőnek a sásmezőn a növények, mennyire csodálatos aratásban lehet része annak, aki ide elkerül. Ezeknek a szövegeknek azonban van egy másik jellegzetessége is, a kiegészítő szövegeknek, hogy nagyon sokszor nem jól olvashatóak, nehezen értelmezhetőek, mivel kriptográf írással készültek, vagy legalábbis szemikriptográf írással, ahogy Drioton egyes szövegeket nevez, az olyan szövegeket nevezi így, ahol tulajdonképpen teljesen jól érthetően írtak le dolgokat, de a szokástól eltérő írásmóddal. Ugye Egyiptomban hangokat írtak, de 1, 2, 3, 4 vagy akár több hangot is leírhattak egy-egy jellel, és volt, amikor szótaguló írással írtak szavakat, volt, amikor hangírással, de általában minden szónak kialakult egyfajta írás formája. Na most, amikor ettől a kánontól eltérően írtak le szavakat, akkor az zavaró lehetett, és néha erősen kellett gondolkozni a megszokottól eltérő írásmód miatt. No, ezeket nevezi Drioton szemi-kriptográf írásnak. Voltak azonban tényleges kriptográf írások is, vagyis rejtjeles írások, különösen ezeket a kiegészítő szövegeket betűkkel nevezték el a B, C, D, L, P és a Q szövegekben, amiknél alapvetően kétfajta módot szoktak megkülönböztetni, az egyik a sorrendcserét, a másik pedig a helyettesítést, mint módszert a kriptográf jelek létrehozásához. Ezt azonban lehet ennél még jobban árnyalni. Ilyen például az, amikor közvetlen asszociációval átvettek szavakat. Például van olyan jel, ugye a neb, a kosár, amelyik urat jelent. Ugyanakkor ezt a szót le lehetett írni például egy fáraónak az alakjával is, hieroglif jelével, hiszen a fáraó is úr. Tehát azt a jelet, amit egyébként meghatározó jelként használtak, bizonyos szavak után, hangérték nélkül, azt most a neb értelemben úrként ki kellett olvasni. Az egyiptomi írásban ugye tudjuk, hogy a mással hangzókat, illetőleg félhangzókat írtak, magánhangzókat nem. Na most ezek a mással hangzók, illetőleg félhangzók nem egyformán erősek voltak. Például van egy olyan szó, amit iufnak olvasunk, és egy hús jelet rajzoltak le, egy darab húsról van itt szó. Ez, mivel az iufban három hangzó van, a jod, a vav és az f, és ebből az f az erős hangzó, ezért az erős konszonásnak az értékében, tehát F hangértékkel szerepel. De ugyanez a jel egy másik fajta lehetőség következtében, kriptográfiai lehetőség következtében jelezheti az alef hangot is, ami ugye az iuf húszszóban egyáltalán nem szerepel, de mivel az asz szót is írták a hússal, húsjellel, ennek következtében ez az alef felkezdődik, jelölhette az alef hangot is. Van aztán egy újabb lehetőség, amikor az ábrázolás alapján történik változás. Például ugyanaz a tárgy vagy testrész más alakban, más nézetből lerajzolva a hieroglifák között más hangértékkel rendelkezik, de itt a kriptográf írásban átveszi a másik nézetnek a hangértékét. Például a lábszár, amit D58-as szoktunk Gardiner alapján megnevezni, azonos értékben szerepelhet az F118-as a lábnak egy egészen másfajta nézetével. Vagy van olyan is, amikor hasonló jeleket, jeleknek a hangértékét, mintha összekevernék, vagyis egyik madár hangértékét a másikra átruházzák. Tehát a forma alapján hasonló formákat összeolvasztanak ilyen formában. Így például van az a keselyű, amit alefnek szoktunk olvasni, és van egy olyan jel, amit a fürjnek a fiókája, amit vavnak szoktunk olvasni. Na most itt az alef helyett vav hangértékkel szerepel például. Illetőleg még egy lehetőséget fedezett föl Markus Müller-Roth, mert az ő könyve alapján mondom ezeket, a Nappal könyvében levő kriptográf hangképzési lehetőségeket. Tehát az utolsó, amit ő még így megjegyzett, az a totum pro parte, a pars pro toto ellentéteként, tehát amikor nem a rész van az egész helyett, hanem az egész helyettesíti a részt, mert hogy ilyen is előfordul. Mindezek alapján tehát a Nappal könyve 12 egységre oszlik, de ez a 12 egység nagyon sok kisebb, apró részt foglal magába, amelyeknek az összeállítása, összeszerkesztése először 6. Ramszesz fáraó korában jelent meg. Az ő sírjában a folyosókon szerepel egyszer, és még egyszer a sírkamrájában, tehát kétszer is. A kettő nem teljesen azonos, hiszen a sír kamrában csak rövidített formában fért el, míg három folyosón sokkal bővebben megtalálható. Az itt olvasható szövegek, illetőleg képek szolgálnak alapul a Nappal könyvének az elemzéséhez, de ezt bőségesen kiegészítik egyéb források, mint említettem már második oszorkon sírjában is Tánizban megtalálható, ott is a sír kamrában helyezkedett el, és előfordul tehát ebben a három királysírban, magánsírban is, mégpedig már a 25. dinasztia korában egy kincstári elöljáró Ramoszének a sírjában, aki királyi írnok is volt, és akinek a sír szerkezetében is kusita vonások fedezhetők fel, tehát minden bizonnyal a 25. dinasztia Amon kultuszával függhet össze ennek a könyvnek az újraértelmezése, mert hogy magánsírba kerülve szükségszerűen új értelmet is kellett nyerjen, az újjáéledés, a túlvilági feltámadásnak az ábrázolására olyan formában, hogy most már nem csak a király, vagyis a fáraó kiváltsága, az, hogy Ré napistennel egyesülve az ő bárkáján részt vegyen a világ örök körforgásában, hanem más is megteheti ezt, másnak is az osztály részéül jut. Na most a források között, tehát említettem, hogy az egyes alakoknak a fején többször csillag van, illetve különböző nevek is szerepelnek. Ezeknek a neveknek egy jó része az égkönyvekből, illetőleg különböző eget bemutató, a nap útját elmesélő szövegekből származik, tehát ez mutatja azt, hogy a kozmográfia is nagyon fontos eleme volt ennek a könyvnek létrejöttekor, és a későbbiek során sem feledkeztek meg róla. Ezzel magyarázható, hogy a nappal folyamán mindenki látja világosan, hogy nem különülnek el az egyes órák, hanem összefolynak az órák, tehát nem lehet a határokat olyan szigorúan meghúzni, mint az éjszaka folyamán, amikor sötét van, nem lehet látni, hogy mi hogyan különül el. Tehát ilyen formában egybefolynak a dolgok, de mégis elkülönülnek, illetőleg a már említett négy egységet alkotják. Az asztronómiai jellegzetességek, tehát az éggel kapcsolatos megfigyelések beleépültek, de szétszórva különböző helyeken a kísérőszövegek, illetőleg a neveknek a formájában. Vannak azonban más források is, az Amduattal nagyon sok hasonlóságot mutat, és az ábrázolásokban is vannak hasonlóságok, például a záró jelenetnél is, az a lezárás, a kerek formában történő lezárás arra mutat, illetőleg az isteneknek az egy irányba vonulása. Ugyanakkor a szűkítés az már a barlangok könyvének a képeit idézi elő, tehát egyértelműen a többi túlvilág könyv is hatással volt a létrejöttében. Ezzel zárom is mai adásunkat. Jövő pénteken ismét jelentkezünk, addig is kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek. És ha bárkinek bármilyen kérdése van, adással kapcsolatban témajavaslata van, akkor várjuk, hogy e-mailen vagy telefonon ezt tudassa velünk. A viszonthallásra!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.